az egyre súlyosbodó aszály még a legszárazságtűrőbb növényeinkkel is végezni fog. És erre alapul egy kutatás, amelyet önök végeztek a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai, de pont erre a kutatásra csatolnék azzal, hogy mostanában készítettem egy interjút állattenyésztés kapcsán, és ott a szakértő, a kutató azt mondta, hogy már májusban nagyon sok olyan gyep terület volt az Alföldön, ami az augusztusi kisülésnek a jeleit mutatta. Hát ezek nem igazán jó előjelek.
Hát igen. A mi kutatásunk a Kiskunságban zajlott, ez Magyarországnak egy olyan vidéke, ahol a homok az alap talajképző kőzet. Ez a meszes homok nagyon jól ellenőrzeti a vizet, tehát korábban is a homok teteje az egyik legszárazabb élőhelyünk volt, hasonlóan a sziklákhoz, sziklagyepekhez, sok faj állt is fenn a két élőhely között. És mondjuk 20 éve is ezt mondtuk, hogy ez egy ilyen edafikus félsivatag, mivel hogy az edafikus az a talajtani tulajdonságra utal, tehát a talajtani adottságai miatt nagyon könnyen elvezetődik a víz a mélyebb rétegekbe, és ezért a felszín az nagyon száraz tud lenni. Tehát itt már több év, tized év, század évezred óta szárazságtűrő fűfajok alkották az élőhely egy részét. Hogy megnevezik ezeket a fűfajokat, ez konkrétan a magyar csenkesz, meg a homoki árvalányhaj volt a két domináns fűfaj, és mi egy olyan területen végeztük a vizsgálatunkat, amely a Nemzeti Park fokozottan védett területe. 80-as évek óta itt nincsen legeltetés, bár korábban, az előző évszázadokban egy valamilyen rendszerű juh, illetve kecske legeltetés zajlott a területen. De korábban is megvolt az a váltás, hogy ide főleg inkább télen jöttek az állatok, és utána tavasszal, nyáron azokba a télen vizes élőhelyekbe mentek át legelni, ami nyára jobban kiszáradt. Tehát volt egy ilyen váltakozás a legeltetésben, aztán amikor beszűkültek a legeltetési lehetőségek, akkor elkezdődött a túllegeltetés, ami ahhoz vezetett, hogy itt kinyílt a homokfelszín, és meg is indult, a szél hatására elindult a homok. Ez volt az a terület, ahol az utolsó mozgó homokbuckákat lehetett megfigyelni, még a 50-es, 60-as években, majd a legeltetés kizárásával ezek fokozatosan megálltak, és újra benőtte a fű, ez a két domináns fűfaj. És intézetünk már korábban is nagyon sok vizsgálatot folytatott ezen a területen, mert itt a spontán dinamika, spontán szukceszió lehetett megfigyelni, és ezért egy ilyen monitoring rendszert állítottunk föl, ami 200 darab 4x4 méteres növényzeti négyzetből áll, és ezekben felírtak az összes edényes növényfajt. És akkor jött 2022, amikor, szerintem mindenki emlékszik, hogy akkor is már nagyon aszályos év volt, és azt láttuk, hogy hatalmas fűpusztulás történt, ezért aztán 2023. júniusában megismételtük ezt a vizsgálatot, és akkor arra fókuszáltunk, hogy vajon hol éltek túl ezek a domináns fűfajok. És azt találtuk, hogy a felvételek többségében, tehát a 200-ból 167 négyzetben a füvek több mint a fele elpusztult, és a felvételek majdnem felében, konkrétan 85 felvételben pedig teljesen elpusztultak az évelő füvek, ezek a általam említett, tehát a magyar csenkész, meg a homoki árvalány, illetve nagyon kicsi százalékban még ott van a küleria, ami fényperje magyarul. Tehát hatalmas pusztulás történt, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hol éltek túl, ha
igen,
nagy pusztulás volt.
Tehát akkor gondolom nem mindegy, hogy hol élnek, tehát hogy mondjuk északi kitettségű, vagy déli fekvésű.
Pontosan, igen. Ugye tudni kell erről a területről, hogy ez egy ilyen homokbucka vidék, tehát ilyen sok-sok kis dombocska van a területen. Úgyhogy van mindenféle helyzetben felvétel, dombtetőn, domboldalban, dombalján, mindenhol. És csináltunk egy nagyon nagy felbontású légifotót drónnal, ami nagyon precízen meg tudtam mondani, hogy melyik felvételnek pontosan milyen a kitettsége, milyen a lejtése, milyen a környezete. És itt alapvetően három tényezőt figyeltünk, a kitettséget, tehát hogy északi és délies, a lejtés, tehát hogy mennyire meredek, és hogy mennyi a felvétel körüli fásszárúak aránya a 10 méter sugarú körben. Azért hangsúlyozom, hogy fásszárúak, és azért nem fa kifejezést használom, mert itt cserjék is vannak, és sokszor a itt jelenlévő fehér nyár, ami alapvetően egy fafaj, sokszor csak cserje szintet éri el, tehát ilyen maximum 2-3 méteres ilyen bokrocskákat kell elképzelni. Illetve van itt még boróka, az is cserje. Tehát ezért mondom, hogy fászáróakat néztünk. És akkor még egy tényezőt néztünk, hogy vajon mennyire bucka tetejé vagy bucka alja pozíciója a felvételnek. És akkor azt találtuk, hogy igen, a kitettség nagyban befolyásolta, hogy hol éltek túl a füvek, meg a fászáróak mennyisége nagyban befolyásolta, és ezzel egymással kölcsönhatásban is voltak, és egymás hatását módosították. És hát valahol nem meglepő módon az északias kitettségben éltek túl a füvek a fák körül, és azért nem úgy fogalmazok, hogy fák alatt, mert ugye 4x4 méteres volt az, amit felmértünk, de 10 méter sugarú körben néztük meg, hogy mennyi a fa körülötte. Tehát néha nem is alatta volt a felvétel, és még így is befolyásolta a füvek túlélését. Tehát még az is számított, hogy nem feltétlenül alatta volt, hanem mellette, nem tudom, az így érthetően.
Igen, mondjuk nagyon elkeserítő az adat, amit mond, hogy a 200 mintavételi négyzet közül 85-ben a füvek több mint 95%-a elpusztult, tehát igen, gyakorlatilag ugye nem maradt életben egyetlen egyet sem, 167 négyzetben pedig a füvek legalább fele elpusztult, és ezek kifejezetten szárazságtűrő fűfajok voltak, ugye?
Ez a száraz homokigyephez alkalmazkodott domináns fűfajok voltak, igen.
A 2022-es asszályt mondta, 2023-ban ugye újra kutattak, de most utána jött a 2024-es asszály is, és ezt látjuk, hogy egyre inkább ciklikusan következnek, tehát most a mostani 2025-ös időjárást a 2023-ashoz lehet talán hasonlítani, tehát 2026-ban várható egy újabb 22-es-24-es mértékű asszály. De hogyha ezek az igazán szárazságtűrő fűfajok is kipusztulnak, tehát nem bírják ezt a forróságot, akkor mi marad helyettük?
Hát jó kérdés, igen. Három válaszom van. Az egyik azok, amelyek elkerülik az aszályos periódust, magyarul az egyéves fűfajok, amelyek télen csíráznak, tavasszal kihozzák a zöld leveleiket, majd beérnek. Ezeket mindenki ismeri, ezt úgy hívják, hogy búza, meg rozs. Van ennek egy vad változata, ami nálunk vagy régóta itt van, ez a vadrozs, vagy a meddőrozsnok, ezek egyéves fűfajok, amelyek májusra meghozzák a termésüket, kihull a termés, és aztán ősz végén a csapadék eső után újra kicsíráznak. Ez az egyik, tehát az egyéves füvek. A másik az olyan évelő látszárúak, amelyeknek sokkal mélyebb a gyökere. Ilyen például a báránypirosító, vagy a homoki imola, vagy a bezeírom. Ezeket látjuk is, hogy az asszály hatására szép nagyok lettek, mert nekik a gyökerük 2 méter mélyére lenyúlik, és onnan szedik a vizet. Ellentétben a fűfajokkal, amelyek a felső 30-40 centi vizét használták nagyon hatékonyan. De ha ott egyszerűen nincs, és nincs harmat se, főleg a magyar csenkész azért a harmatot is használta, akkor nem lehet képesek. És a harmadik pedig igen, az idegenek. Tehát, hogy azok a növényfajok, amelyek korábban nem voltak itt Magyarországon, de délről jönnek, és jobban hasznosítják a vizet. És ilyen látunk is, Halas környékén van egy új idegenhonos fűfaj, homoki prérifű, amely ott nagy mértékben terjed a homoki gyepeken. Erről a fűfajról azt kell tudni, hogy Észak-Amerikában őshonos, és úgynevezett C4-es fotoszintézis utalat használ, ami azt jelenti, hogy egy másik fajta szénatomhoz köti meg a széndioxidot, más enzimet használ, és így egy kicsit hatékonyabb a víz felhasználása. Melegebb időjárásban is hatékonyabban tudja a széndioxidot megkötni.
Hogyan került ide?
Hát ez egy jó kérdés, jól lenne egy időgép, és akkor megtudnánk. Tippeink vannak, hogy először Kiskunhalas mellett egy tanya mellett találták, ahol a tanyagazda járt Észak-Amerikában, a prérin, tehát esetleg az ő felszerelésével került be, bármilyen kereskedelmi kapcsolattal bekerülhetett. Nem tudjuk pontosan, de utána azt látjuk, megtalálták mondjuk 2010-es évek közepén, nem tudom pontosan, talán 15, és azóta berobbant és elterjedt. Tehát nagyon jól érzi magát.
És akkor még itt vannak a kaktuszfajok, mert hogy egyre többször találkozhatunk a természetben kaktuszokkal. Kutatókkal beszélve, ők ugye azt mondták, hogy nagyon sokszor ez emberi beavatkozás következménye.
Igen. Ezt csak erősíteni tudom. Tehát amiket állományokat én ismerek, azoknak is, hogyha fölgöngyölítjük a történetét, ilyen szóbeli elbeszélések alapján, sokszor kiültetés vagy kidobás az eredete. Viszont azt hozzátenném, hogy azért van annyi kidobott kaktusz, mert sok kaktusz van a kertekben, mert láthatóan ez az a faj, ami a kertekben szépen túléli ezt a száraz időszakot, legalább virágzik, legalább valami zöld, aztán annyi lesz belőle, hogy egy kicsit sok lesz, és akkor vagy kidobják, vagy akár magjával kiszabadul, de leginkább kidobják, vagy kiültetik.
Tehát akkor jelen pillanatban, hogyha itt a kiskunsági részt nézzük, és a homokterületeket nézzük, ugye önök Fülöpházánál vizsgálódtak, igen, akkor az őshonos fajok, az őshonos fűfélék visszaszorulhatnak teljesen, és jöhet a biológiai invázió, tehát az idegenhonos fajok?
Hát igen, igen, ez egy igen elsélyes forgatókönyv, igen, sajnos. Amit tudnék mondani így pozitívumot, hogy az őshonos fűfajok, ugye a mi vizsgánk is azt mutatta, hogy az ilyen fa és cserjefoltok alatt túlélnek. Tehát azért, hogyha jönnek kicsit nedvesebb évek, akkor újra el tudnak terjedni. Ezért aztán nagyon fontos ezeknek a úgynevezett refúgium vagy menedékhelyeknek az őrzése, úgymond. Ami nyilván itt kisebb léptékben nemzeti park részéről megoldható, de nagyobb léptékben más területeken is fontos lenne erre figyelni. Egy olyan tájat biztosítani, ahol lehetnek ilyen menedékek az őshonos fajok számára, amelyek esetleg kicsit más éghajlatban, amikor egy kicsit nedvesebb az idő, akkor újra vissza tudják nyerni az eredeti elterjedési területüket. Ennyit lehet tenni.
Sok laikus ember, amikor hallja mindezt, akkor fölmerülhet benne a kérdés, hogy jaj, de hát miért sírnak a kutatók a fű miatt, tehát ezek miatt a fűfajok miatt. Tehát, hogy miért veszélyes ez, magyarázzuk már el a hallgatóknak, mert azt sem érti meg az emberiség igazság szerint, hogy ami most történik, ez nem a természetnek a hibája, hanem ez a mi munkánknak a következménye.
Igen, hát egyrészt abban, hogy a klímaváltozás hogyan zajlik, hogy mi az oka, nekem elég egyértelmű, hogy emberi hatásra gyorsult fel ennyire a klímaváltozás, és akkor, hogy miért baj, inkább arról beszélünk. Azért, mert volt itt egy őshonos közösség. Ezek a domináns fűfajok nem önmagukban voltak itt, hanem ezekhez társultak a talajban egy élővilág, társultak más növényfajok, amelyek együtt tudtak élni vele, gombavilág, mikróbavilág, amelyek úgymond egy közösséget alkottak, így szoktuk kifejezni, hogy egy ilyen ökoszisztémát, vagy közösséget alkottak. Na most, hogyha ide jön egy új valaki, az nem hozza magával a közösségét, és nem is tud az itteni közösség vele együtt élni. Tehát, hogyha az itteni közösség és annak a domináns faja, a csenkész meg az árvány, ha kipusztul vagy visszaszorul, akkor nem tudja betölteni az az új fűfaj ezt a szerepet, hogy ezt a közösséget fönntartsa. És mond, nem csak idézőjelvetéve a domináns fűfajok tűnnek el, vagy szorulnak vissza, hanem a velük együtt élő összes minden, amiről még nem is tudunk, hogy mi van. Most is találtak új gombafajt Fülöpházán, csak majd jegyzem. Ez a közösség szorul vissza, és tűnik el, és helyére nem jön két perc alatt egy új másik életképes közösség.
Ugye az Alföldre régóta mondják az elsivatagosodást, én még 2000-es évek kezdetén készítettem erről szakemberekkel interjút, igen, és már akkor kongatták a vészharangot. Na most, ha ez bekövetkezik, ez a teljes elsivatagosodás, akkor amit mondott, hogy ezek a fajok fognak elszaporodni, mint a kaktuszok, a homokipréri fű, és jönnek azok a növényfajok, amelyek a sivatagos élőhelyre jellemzőek?
Úgy mondanám, hogy inkább ez egy ilyen folyamat. És a sztyep, illetve a mediterránnak az élővilága fog idejönni. És a mediterrán már közeli kapcsolatban van a félsivataggal, és alatta van a sivatag. Tehát ez egy folytonos átmenet, és már most is látjuk, hogy rengeteg olyan, hát ha csak füvekre gondolok, az is, de rengeteg rovar, rengeteg egyéb élőlény, ami korábban csak délen fordult elő a mediterránban, jön Magyarországra, és jönnek ide. Valami nem okoz olyan nagy problémát, be tud épülni a közösségbe, mert közelről jött, és sok olyan fajjal találkozunk itt is, amivel az eredeti hazájába, tehát mondjuk Horvátországból jön, az kevesebb problémát okoz. Sokszor erre egy másik kifejezést is használnak, hogy új jövevény azokra a fajokra, amelyek csak és kizárólag a klímaváltozás miatt jönnek át, és viszonylag közelről jönnek, ezért megtalálják itt is a közösségben a helyüket. És igen, vannak olyan fajok, amelyek mondjuk Észak-Amerikából jönnek, vagy Kínából jönnek, és azok viszont megszabadulva az eredeti közösségben az őket szabályozó fajoktól, amelyek visszafogták az ottani szaporodásukat, itt be tudnak adott esetben robbanni. Ugye erre egy nagyon látványos példa ez a homokipréri fű.
Hogyan tovább? Ennek a kutatásnak az eredményei nemrég jelentek meg a Global Ecology and Conservation című folyóiratban. Újabb kutatások lesznek?
Hát szeretnénk, igen, ez egy hosszú távú ökológiai kutató hálózatnak a része, annak egy állomása, úgyhogy szeretnénk, igen, ez én szándékom azt, hogy szeretném megismételni ezt a monitoringot, ezt a rendszeres vizsgálatot, megnézni, hogy hogyan változik. Tehát szinte egy dokumentáció a célja a továbbiaknak. Van olyan kollégám, aki a homoki préri fű inváziójával foglalkozik, és azt nézi, hogy milyen hatása van az őshonos fajokra, mennyire szorítja ki őket. Igen, ezek a további irányok, illetve annak a javaslatnak a terjesztése, hogy ezekre a menedékhelyekre nagyon figyeljünk oda, akár egy élőhely helyreállítás során hozzunk létre mondjuk heterogén felszínt, tehát ilyen kicsit dimbes-dombos felszínt, és ezáltal az északi lejtők azok lehetőséget adnak tovább élésre, vagy akár egy legelőn figyeljünk oda, hogy pár fa vagy cserjefoltot hagyjunk meg. Ugye sokszor a támogatás miatt azt hiszik az emberek, hogy ki kell vágni az összes cserjét, de igazából ez azért árnyaltabb kérdés, és meg lehet hagyni, tehát az öreg galaganya bokrokat, meg az öreg facsoportokat meg lehet hagyni egy legelőn is.
Bennem mindig az merül föl, amikor nézem a tájat, hogy mitől van az, hogy a gaz, az bármilyen szárazságban nincs eső, akkor is nő, és életerős és zöld, az sose fenyegeti a kisülés vagy a kiégés.
Jó, hát a gaz egy heterogén fogalom, ugye a gyom az az, amelyik ott nő, ahol nem akarjuk. Nekem legjobban ez a definíció tetszik. Tehát nyilván mindig vannak olyan fajok, amelyek jól bírják, úgymond adott körülményeket, és plusz még megfelelő azok az élőhelyek, amit mi kreálunk számára. Tehát például a mezsgye szegély, ezek a zavart élőhelyek, ezek nagyon jól megfelelnek számukra, és akkor persze, hogy elterjednek. Tulajdonképpen, ha biológusként gondolkozom, hogy minden élőlény arra törekszik, hogy ő sokáig és túléljen. Minden növény vagy állat világuralomra tör, hogyha így összesen kéne fogalmaznom. Van, akinek ez jobban sikerül, van, akinek kevésbé. Tehát akinek megteremtjük mi a feltételeket, tehát olyan zavart élőhelyeket hozunk létre, amelyek megfelelnek nekik, adott a klíma számára, meg adott a talaj, akkor az el fog terjedni. Ezek lesznek az általunk gyomnak titulált növények.
A magyar csenkeszt, vagy a homoki árvalányhaj, amit mondott, tehát ezeket nem lehet védelem alá tenni? Úgy, mint ahogy állatokat, madarakat, rovarokat teszünk.
Konkrétan a homoki árvalányhaj, mint minden hazai tollas árvalányhaj, védett faj. Tehát ilyen szempontból védelem alatt van. Uh-huh. A másik szintje a védelemnek, hogy már 10 évvel ezelőtt létrejött egy Pannon Magbank nevű kezdeményezés, ahol eltárolják a Pannon vegetációra, tehát a Kárpát-medencei vegetációra jellemző fajok magjait hosszú távon. Ezzel kapcsolatban zajlanak is olyan kísérletek, hogy ezek a hosszú távon eltárolt magok mennyi ideig lesznek életképesek. Ha megfelelő körülmények között vannak, akkor sokáig életképesek a magjaik. Olyan szinten még védelem alatt van, hogy ezek által alkotott Pannon homoki gyep nevű élőhely, az EU szinten is védendő élőhely. Tehát ahol lehet, ott védelem alá helyezik élőhelyeket, mert ugye igazából élőhelyeket lehet védeni. Tehát ilyen szinten, tehát jogszabály szinten megvan a védelem. Más kérdés, hogy a gyakorlatban ez hogyan történik.
Igen, tehát pont ez jutott eszembe, hogy nem az a megoldás, hogy kipusztul, és akkor majd újra előveszem a magbankból, és elvetem, mert ez nem jó.
Ez egy végső. Igen. Ez egy végső. Ez egy végső, jobb, mint a semmi. Szerintem ez is fontos, főleg azoknál a fajoknál, ahol kicsi a populáció, illetve kevés egyed van, ott fontos eltárolni a magokat. De igen, tehát nem ez az jó, hanem az a jó, hogyha az élőhelyeket védjük, és akkor ha az élőhelyeket védjük, akkor tudnunk kell jól védeni ezeket az élőhelyeket. Tehát például belátni azt, hogy pár galagonya az igenis nagyon fontos védelmet, menedéket adhat adott esetben ezeknek a fajoknak, és ezeknek az amúgy szárazgyepi fajoknak. Itt mindig a finomságokról van szó, hogy hogyan védjünk jól egy élőhelyet.
Nemzetközi szinten is ezt látják? Tehát, hogy máshol is ugyanezzel a problémával küzdenek? Akár itt a környező országokban?
Igen. Tehát mind a klímaváltozás, mind az invázió globális jelenség mindenhol látszik. Vannak olyan élőhelyek, amik jobban ellen tudnak állni az inváziónak, azért mert diverzek és stabilak. De mindenhol van invázió, főleg ott, ahol az emberi zavarás is jelentős. Úgyhogy igen, máshol is történik ilyen. Konkrétan például a Magyarországon a heverő meglelte a kaktusz, amit nagy előszeretettel ültetnek sokfele, és megvadul ki. Az Bulgáriában komoly problémákat okoz, és egyre komolyabb legelőgyomként van jelen. Tehát az ilyen példákra mindig oda kell figyelni, és igen, ez általános jelenség.
Egyébként, igen. Ahol megjelent ez Global Ecology and Conservation című folyóiratban, van valami visszhangja, tehát nemzetközi szinten?
A nemzetközi szinten ugye kétféle visszhang van, egyrészt, hogy elkezdik idézni, az lassabb dolog, mert ugye megjelent, és akkor mire azok a cikkek, amik kutató által íródik, az egy-két év múlva fog megjelenni. Tehát majd egy-két év múlva derül ki, hogy mennyire hivatkozzák. A másik szint, hogy én ezt bemutattam konferencián is, illetve az első szerző, a PhD hallgató Gyalus Adrián szeretném itt mindenképpen megemlíteni, aki az adatelemzést végezte, és tulajdonképpen a cikket megírta. Ő is bemutatta az eredményeket konferencián, és annak viszonylag kedvező fogadtatása volt, és érdeklődtek a kollégák.
Na igen, ez az, amire kíváncsi lennék, hogy például a nemzeti parkok hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Tehát, hogy van eszköz a kezükben, amivel ezt védjék?
Hát ugye az az eszköz megvan a kezükben, hogy mondjuk a heterogén buckást meghagyják, az az eszköz megvan a kezükben, hogy a cserjeirtás mértékét szabályozzák, mennyi cserjét vágnak le pontosan egy-egy gyepről. Esetleg az az eszköz a kezükben van, hogy nem teljes cserjeirtást végeznek, hanem foltosan végzik ezt a cserjeirtást, azt teljesen meg tudják csinálni. Ilyen szempontból igen, a nemzeti parkok is. Hát konkrétan a helyi természetvédelmi őrrel szinte napi kapcsolatban vagyunk, és neki el szoktam mesélni a eredményeket.
És a konferencián honnan kaptak pozitív visszajelzést?
Török kutató mondta, hogy nagyon jó. Igen, mert a Törökországban is ugyanez van. Tehát,
hogy így van. Pontosan ezért voltam rá kíváncsi, mert hogy Törökországban dettó ugyanez a helyzet.
Igen, igen, ő Anatóliában dolgozik, és mondta, hogy ugyanez van.
És ők egyébként mit tesznek? Tehát ott már vannak hathatós beavatkozások esetleg?
Törökországban. Ott az a probléma, arról mesélt, hogy mennyire nincsenek védelem alatt a még meglévő gyepek se. Van egy csomó benszülött fajuk, ami csak Törökországban fordul elő, és azoknak az élőhelyei nagyon kis százalékban vannak egyáltalán bármilyen védelem alatt. Azt hiszem még rosszabb a helyzet.
Igen, tehát akkor mi még itt Magyarországon örülhetünk.
Igen, minden relatív attól függ, hogy mihez hasonlítjuk magunkat, igen.
Igen. Rengeteg ilyen interjút készítettem ebben a témában, és mindenhol azt látom, hogy készülnek a kutatások, önök átadják a dokumentációt, és egyszerűen nem történik hathatós beavatkozás.
Nem. Igen, én azért is vagyok nagyon hálás, hogy készülnek ezek az interjúk, mert ezek is segítenek eljuttatni az eredményeket. És akkor igen, még egy apró megjegyzés, ami nem is olyan apró, hogy a másik, amit lehet tenni, ezek a vízvisszatartásos mozgalmak, ezek nagyon fontosak. Tehát, hogy pontosabban megismerik a talajvíz kapcsolatait, pontosan hogyan vannak egymással kapcsolatban, és hogy milyen hatékony, fenntartható módszerrel lehet a vizet visszatartani. Ugye ez a homokhátság teteje, innen ment el először a víz. Tehát, ahogy már említettem, már a 2000-es években látszott. Itt voltak szikes tavak, konkrétan a Szappanszék itt van a közelben, ennek a vizsgálati területnek közelébe. A utoljára 2000-ben volt rendes víz, aztán a 2010-es nagy esős évben volt újra, egy kicsi víz, de már korán sem annyi, mint régen, és ott látszott nagyon, hogy ezek a csatornák csak viszik le a vizet. Már a 2000-es években voltak ötletek a vízvisszatartásra, és akkor ott azt hiszem egy vagy két gazda ellenállásán bukott meg a dolog, mert ők meg nem akarták, hogy vizes legyen újra.
2025-öt írunk, tehát 25 év telt el, igen. És most eljutunk odáig, hogy az ős honos faunát veszélyezteti ez az asszályos időjárás, holott 25 éve tudjuk a folyamatot és látjuk.
Igen, nekem az egészről az jut eszembe, hogy az északi holland meg német demokráciáknak az egyik alapköve az volt, hogy ott össze kellett fogni ahhoz, hogy a gátakat fenntartsák. És ott nem volt olyan, hogy egy valaki ellenállt, és akkor ott luk volt a gáton. És ott nagyon megtanulták ennek kapcsán a demokráciát és a demokratikus játékszabályokat. És olyan vezetőket választottak, akik a gátokat fent tudták tartani a közösség érdekében. És ezt a viselkedést, hogy egy valaki a közösséggel szembe megy, ezt nagyon nem tolerálták. Nálunk meg toleráljuk.